Folytassuk a közös rádiózást, a témák a megújuló energiatermelés trendjei és szabályozása, új irányok, új energiaforrások, változó energiapiac, ahogy így magamnak összeszedtem, és nyilván új változó trendek is. Dr. Glavatics Dénes, a KCG Partners ügyvédi társulás ügyvédje van itt a stúdióban újra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm én is.
Nagyjából én így foglaltam össze, ugye itt minden változott az elmúlt időszakban. Egy csomó mindentől megválunk, vagy meg fogunk válni. Energiahordozókról, egy csomó mindenbe beleszerettünk, aztán az a fejünkre nőtt, azt meg valahogy tárolni kéne, de nézzük ezeket a trendeket.
Így van, hát igen, a energiapiac azért az egy nagyon dinamikusan fejlődő szegmense a világnak. Ugye itt azt mondjuk mostanában, hogy a Európai Unió micsoda energiaválsággal küzd, ugye ennek sok indoka van, ez például az egyik az, hogy a átállás elindult erősen, ugye ennek egyik indoka a fukushimai atomerőmű baleset, amelynek okán nagyon sok ország azt mondta, hogy jó, hát akkor ő nem kér köszönni az atomenergiából. Németország, Franciaország nagyon sok atomenergia erőművet vagy atomerőművet leszereltek. Ugye itt van nekünk ez a szomszédos konfliktus. Ugye az EU nagyon nagy mértékben függött a Oroszországból származó gáztól, illetve a kőolajtól is. Ugye ez a szankciókkal, meg az orosz termelés visszaesésével nyilván oda vezetett, hogy áramunk sincsen elegendő, mert hogy ugye hát ezt sok esetben földgázból készítettük, ezért alternatív forrásokhoz kellett nyúlni. Vásárol az EU már az USA-tól is, meg Katartól is külön kőolajat.
És fog még többet is.
Így van, és ugye ennek a folyamányaként, ami korábban mondjuk 30-50 euró volt egy megawattóra áram, az most gyakorlatilag a 12-szeresébe került, tehát 600 euróba.
És ettől aztán egész Európa ipar a versenyképtelen, mondjuk Amerikához képest, és ez megint messze
rövezet. Igen, Ázsiát meg már nem is kell mondani, mert őknek tényleg fényévekkel előttünk vannak sajnos, vagy nem sajnos, hát ha majd tanulunk tőlük, és mi is felkapaszkodunk. Ugye elindult egy kilábalás, 1,4%-os növekedésről számoltak be a EU szinten tavaly. Ez jónak tűnik, de ugyanakkor ugye 6% visszaesés volt, tehát még mindig van egy erős mínusz. És ugye a zöld energia egyre inkább.
Tehát kevesebb energia kellett most az elmúlt időszakban. Egyébként most más szempontból még szerencse, mert nem is nagyon lett volna, vagy nagyon drágán lett volna. És ami meg van, meg ami meg kell, az meg egyrészt nagyrészt, más módon, más csatornán, megújulók formájában.
Igen, tehát nagyon előtérbe kerültek a zöld energiák és a megújuló energiatermelés. Ugyanakkor a napelem már egy kicsit kezd nem annyira központi helyet elfoglalni. 10 vagy 20 év óta először most van az, hogy kevesebb napelem épül, mint a tavalyi évben az Európai Unió szinten. Ugyanakkor Magyarországon még mindig a napelem a búmját éli, és a harmadik év van, hogy már 1 gigawatt fölötti teljesítménynövekedés van.
Nagyon örülök, mert ugye neked mérnöki diplom, ugye az első régen, és akkor utána jött a jogi. Te szakember vagy, én meg laikus, de igen, szóval ezért mondtam, hogy fejünkre nőtt, mert oké, uramisten, győztünk nagyon sok. Hát volt olyan nap, amikor már csak napenergiával ketyegtünk. Tehát
igen, 12 ilyen nap volt már igen, az idei évben.
De most már szóval el kéne tárolni, mert oké, hogy ez így van júliusban, meg augusztusban, de egyébként decemberben, vagy a taknyos októberben mi lesz? Igen, tehát most már a tárolási
igen,
szakasz.
Igen, tehát hogy eljött az az időszak, hogy ugye amikor nagyon süt a nap, akkor nagyon sok energiát termelünk, csak nem feltétlenül
csak
tudjuk
elhasználni. Csak vigye már el valaki, és meg az is fizetni kell. Igen, de nehéz
is. És ezért merült fel az, hogy főleg itt a kínai kapacitások felpörgésével, meg az akkumulátoros technológiák robbanásszerű fejlődésével, ugye mind kapacitásban, mind árba egyre jobb elérhető műszaki megoldások vannak, hogy tároljuk már el azt az energiát, és majd adjuk el akkor, amikor jobban megéri eladni, vagy ha éppen nem akarunk venni, akkor használjuk el azt, ami nekünk itt van a zsebünkben gyakorlatilag, és ezzel ugye egy nagyon komoly szabályzási trend ki tud alakulni, mert hogy ugye ezek nem is csak a saját használatunkat tudják befolyásolni, hanem akár egy egész rendszer szintű fel- és leszabályozás is tudja az akkumulátor, tehát hogyha az akkumulátornak szólunk, hogy léci rakjál még energiát a hálózatba, akkor tud, vagy hogyha azt mondjuk neki, hogy léci most ne rakjál, inkább tároljál, akkor azt is tud. Ezzel szemben egy napelem csak leszabályozni tud, ugye az megy, ahogy megy, és maximum azt lehet mondani az inverteren keresztül, hogy jó, akkor most léci nem kérünk ennyi áramot. De egy 100%-on működő napelemet nem lehet azt mondani, hogy na most léci még adjál 110%-ot, mert nem tud.
A legszebb példát az elmúlt hónapokból, évekből az egyiken flotta kezelőnek volt az a fejlesztés, és meg is valósították, hogy egy nagy flotta, elektromos autókról van szó, Az aksit föltöltötték napelemről napközben, amelyik ott állt a placon, és este, amikor meg kellett az áram, akkor meg visszanyerték az akkumulátorokból, az autóból. Tehát ez egy jóesi játéktér. Nyilván ennek a szabályozás, és a másik sapka is rajta van, a jogi, de ennek a szabályozásának is így kell lenni. Ráadásul ugye az európai országok összekapcsolódtak, most már minden mindennel összekapcsolódott, így az elektromos hálózatok is. Tehát itt a szabályozásnak is akkor ezt egyformának kell lennie.
Igen, van EU-s törekvés is, ugye, hogy ez egységes legyen, illetve van most egy új magyar kormányrendelet, ami pedig kifejezetten incentívákat határoz meg arra, hogy foglalkozzanak ezzel a naperőműves kapacitással rendelkező cégek vagy egyének, hogy telepítsenek mellé akkumulátort is, és ezáltal be tudnak szállni ebbe a regulációba.
Meg hát ráadásul ugye régen volt egy nagy erőmű, vagy volt három nagy erőmű, most meg van millió kis erőmű tulajdonképpen, amikor egy-egy lakás család, vagy egy lakóközösség önmagát látja, vagy láthatja el, ugye ez decentralizációnak nevezitek.
Így van, igen, tehát a saját célra történő termelés és helyben használat, az ugye a decentralizációnak az egyik kiváló példája. Most inkább azért inkább ez a vegyes rendszerek vannak, tehát hogy meg is termelek, vissza is adom, de saját célra is felhasználok. Ipari méretekben most idén júliusban volt az első olyan kifejezetten önellátásra engedélyt kapott nagy autóipari üzem, aki tényleg csak önellátásra termeli az áramot, és abszolút nem táplál vissza a hálózatba.
Érdekes ez a te két sapkád. Az egyik, az a világos, az energia felől értem, meg a mérnökit, azt teljesen értem. A jogi ügyletekben, ügyekben ez milyen lehetőséget ad? Akár nektek, a KCG-nek, vagy mire kell a partnereknek figyelni? Milyen trendeket kell követniük? Meg még egy dolog jutott eszembe, aztán tiéd a szó, hogy itt ezeket a szabályokat, jogszabályokat meg nem nagyon szabadna rángatni, hogy ma így szabályozok, hogy így fejlesz napelemre, vagy napelemparka, vagy akkumulátorparka, holnap után meg esetleg így számolok el, vagy úgy számolok el, mert itt óriási költségekről van szó, óriási beruházásokról van szó.
Igen, tehát ezek fejnehéz projektek, ugye nagyon nagy beruházási költsége van, aminek nyilván egyelőre számítható üzleti tervet látni kell, és hogyha ez mondjuk 5 évre számolok, de 2 év múlva megváltozik drasztikusan, akkor az annyira nem célszerű. Visszatérve a jogi részre, ugye hát nekünk vannak nagy vezető gyártó cégeink a ügyfelek között, és őket kifejezetten érdekli, és kifejezetten nyitnak a zöldítés irányába. A napelem mellett, meg az akkumulátoros tárolás mellett még a geotermikus felhasználások is érdekli őket, mert abszolút tényleg ebbe az irányba megy nem csak az EU, hanem az egész világ, hogy próbáljunk zöldíteni, mert abból a fosszilis anyagokból nem biztos, hogy lesz még 50-100 év múlva.
Hát lehet, hogy nem lesz, meg nem is lesz szabad használni őket. Ugye, itt az egy dolog, ez hogy lesz vagy nem lesz, mert látható, hogy szorítja ki a világ bizonyos sarka ezt a fajta lehetőséget.
Meg ugye emellett még bejött ugye az ESG is, tehát hogy ezek a környezeti, meg mindenféle szempontok előtérbe helyezése, jelentéstételi kötelezettség. Tehát, hogy azért a jogalkotás is nagyon abba az irányba tereli a társadalmat, hogy mindenki egyre inkább zöldebb legyen és nyisson a zöld irányba. Ez a nagy multiknál, vagy a nagy piaci szereplőknél gyakorlatilag természetes. Igen, nyilván egy KKV, illetve az alatti szinteken viszont ez most inkább én úgy láttam, hogy fájdalmat okoz, mint sem a
hát egy újabb
lehetőséget
nyűg, egy újabb
látnák probléma. Benne, igen. Remélhetőleg ez is majd megváltozik a következő évekbe, évtizedekbe.
Igen, hogy a nagy ügyfelek azok persze ezt már tudják, meg hozzák Európából ezt a kultúrát, és tudják, hogy ez a dolguk, ez a feladatuk, meg van rajtuk nyomás. Azt akartam volna kérdezni, hogy ezek a közép partnerek, akik itt vannak, és a fókuszotokban vannak, akiknek nincs ilyen nemzetközi hátszele, vagy tulajdonosa, vagy bármilyen, és protokollja sincs, ők már ébrednek, hát persze merjéfélő kötelezettség, de az irányokban sem mindegy, hogy merre indulnak el, mert azért nagyon sokan megzöldítettek itt a világban. Ugye lefújták ezzel a zöld spray, aztán majd lesz valahogy.
Greenwashing, igen, tehát igen. A zöldnek tüntetjük fel, ami nem is zöld igazából. A saját ügyfeleket tudom mondani, abszolút a KKV méret, és akár csak Magyarországon működő üzemek is úgy gondolják, hogy érdemes. Főleg ugye vannak itt mindenféle szuper kormányzati lehetőségek, a Jedlikányos program például, az is több ütemben nagyon támogatják a zöldítéseket.
41 milliárd? Most
41 milliárd forint, mondtad, igen, az első ütemben 10 milliárd forintot fognak oda ítélni, és 40 millió és 1 milliárd forint közötti támogatást lehet kapni adott esetben. Azt hiszem, annyi megkötés van, hogy 2028-ig le kell záródjon a projekt, tehát hogy viszonylag gyorsan meg kell valósítani, amit tervezünk, és a projekt mérettől függően ez akár így a bekerülési költség 50%-át is jelentheti egy adott támogatás során.
A geotermikusról most nem is beszéltünk annyit egyébként, mint a napelemről, meg az egyéb megújulókról, de hát ott is nagy ígéretek vannak, meg ott nagy potenciál van állítólag itt a Magyarország területén. És ez egy komoly dilemmám lehet, mert ugye az volt a kezdet, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy új irányok, új energiaforrások, megújulók, változó energiapiasztrendek, de hogy most az ember mire mennyit tegyen? Napelemre, megújulóra induljak el? Közösségben, egyénileg, egy üzem, vagy fogjon össze három másik? Ezek fontos és nehéz dilemmák lehetnek.
Én most úgy látom, hogy a napelem mellett a geotermia azért nagyon fancy, vagy hogy trendy, mert ugye az gyakorlatilag olyan externália nélkül tud működni, hogy nincs olyan, mint a napelemnél, hogy jön egy nagy felhő, és eltakarja a napot, a föld belemegyek.
Vagy egy homokvihar is betakarja félig.
Igen, vagy a növények megkárosítják, vagy bármi történik. A meghibásodásra is azért kisebb a lehetőség. Hát annyi ugye, hogy még nagyobb beruházási költség, mert azért általában Magyarországot tekintve 2 kilométer mélyre azért csak le kell fúrni a földbe. És onnan ugye azt hiszem nálunk ilyen 120-140 fok körüli vizek vannak, ami fűtésre kiváló, áramtermelésre még nem annyira, az ilyen 160-180 fok körül kéne, hogy legyen. De hát ugye lenyomják a vizet, felszívják a lent megmelegedett vizet, és ebben rengeteg energia van. És gyakorlatilag az év 365 napjában 0-24 tud működni.
És az is látszik a érdeklődésből, vagy a tájékozódásból, mit tapasztaltok, hogy aki most napelemben, napelemparkban gondolkozik, az most már egyértelmű, hogy ennek az akkumulálását és a tárolását is egyben kell elvégezni, és egyben kell gondolni. Tehát egyik a másik nélkül már nem nagyon működik. Vagy az egyik nem működik a második nélkül.
De hogyha van egy még jobb megoldás, akkor miért ne azt választanak? Igen. Tehát, hogy most, hogy a napelem az egy jó dolog, napelem egy akkumulátor, ez a kolokétid rendszernek hívják, ez meg egy még jobb dolog. Tehát, hogy abszolút ebbe az irányba látjuk mi a fejlődést, hogy akinek van napeleme, azt szeretne mellé telepíteni, aki meg újat készül beruházni, az pedig azt szeretné, hogy már legyen napelem is, és akkumulátoros tároló kapacitás is mellette.
Meg egy kis geotermikus, és akkor több lábon állok.
Igen. És akkor akár ne hallottunk olyan terveket is, hogy geotermikus kút fölött napelemek, hogy akkor abszolút ki van aknázva ott azon a területen.
Meg hát mondta a Romániában, hogy ott már a tengerre telepítik, vagy nem, víztárolóra telepítik
van,
a napelemparkot.
Igen. Romániában ez az első ilyen, sőt lehet, hogy Európában a víztározóra ez az első ilyen úszórendszer. Egyébként ez nem annyira új, 0,5% a naperőműveknek az, ami úszó. Ezeknek a 90% a keleten van, Kínában, Európában Hollandia és Franciaország, akik csinálnak ilyeneket, és ugye rengeteg előnye van, tehát ugye nem kell a termőföldet elhasználni, a víz közelsége hűtő közeget jelent, tehát hogy a degradációja sokkal alacsonyabb az ilyen rendszereknek, több ideig tudnak üzemelni, nem algásodik alatt a víz, és nem párolog el. Tehát egy víztározó esetében ez kifejezetten hasznos. Így van. Meg ugye nálunk is ugye itt nagy szárazság van.
Naponta egy centi elmegy.
Több ezer köbméter víz elmegy. Ez egy napelem rendszerrel akár kiválóan védhető.
Én izgalmas, ez meg a te szakmád, hogy annak idején jöttek a szélkerekek, ugye a turbinák, és aztán azokat most már tengerre, nagyon sok ország, akinek igen, van szerencsés, van tengere, az a tenger, az óceánra telepíti, most már rengeteg oka van ennek. Hát most ugyanígy járunk tulajdonképpen napelemmel is, és nehogy ne a termőföld, az igen, a kicsi kevés termőföld, jó minőségű termőföld fogjon el, ami még lehet valamit termelni, akkor akár így is lehet használni a vizet.
Ugye a szélerőművek hazánkban az 37 darab van, azt hiszem, és a 2010 és 2019 között egyáltalán nem épültek, minden 2010 előtt épült meg. Ugye ez azért történt, mert volt egy jogszabályváltoztatás, ami azt mondta, hogy 12 kilométeres védőtávolság kell. Ezt most lecsökkentették 700 méterre. Én úgy tudom, hogy még egyéb feltételek is vannak, tehát hogy a hálózat nem annyira képes ezeket a nagy energiákat, meg ugye teljesen más hálózat kell egy szélerőműhöz, mint a napelemekhez, komolyabb infrastruktúra, de hogy Győr környékén elvileg elképzelhető, hogy lesznek kijelölve olyan megfelelő területek, ahol majd lehet megint szélerőműveket telepíteni.
Izgalmas lesz, és a hálózatok, meg nem is beszéltünk, az lehet, hogy egy következő kurzus lesz. Nagyon örülök, hogy itt voltál, megújuló energiatermelés létesítésének trendjeiről, szabályozásáról beszélgettünk, erről kérdeztem dr. Glavatics Dénest, a KCG Partners ügyvédi társulás ügyvédjét. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is.